A jövő egészségügye is erről fog szólni, tehát hogy gyakorlatilag ma már a fejlesztések, azok alapvetően adatalapú fejlesztések, tehát honnan gondolkodunk, hogy mondjuk egy molekulának, egy gyógyszernek a fejlesztése, az már nem feltétlenül a petri csészében vagy a kémcsövekben történik, hanem különböző matematikai modellekkel és modellezéssel, és ugyanígy van ez gyakorlatilag más innovatív vagy innovációs tevékenység kapcsán, hogy az adat az nagyon értékes, és a fejlesztésnek ez az alapja.
Ez itt az STFH kiberbiztonsági podcastje. Egy podcast azoknak, akik tudják, mi a kiberbiztonság. És főleg azoknak, akik nem. Ez a podcast abban segít, hogy felhívja a figyelmet a kiberbiztonsági veszélyekre úgy, hogy közben hasznos tippekkel, jó tanácsokkal és megtörtént esetekkel hozza közelebb a kiberteret. Hamarosan minden kiberül. Sok szeretettel köszöntök mindenkit az éterben, ez itt a Minden kiberül 8. adása, ahol is majd az egészségügyet, illetve az orvostechnikai eszközök kiberbiztonsági aspektusát szeretnénk megvitatni, átbeszélni. Kicsit foglaljuk össze, mivel is foglalkoztunk az elmúlt időszakban, nagyon sok mindennel. Természetesen leginkább a felhasználókat érintő hétköznapi csalásokról beszélgettünk, vagy szervezetek nevében elkövetett csalásokról, esetleg ismertebb emberek nevében elkövetett piszkos trükköket mutattunk be gyakorlati példákon keresztül. Az utóbbi időszakban pedig megpróbáltunk behozni egy újfajta megközelítést, ahol egy kicsit technikai vonalra eveztünk, és az előzőekben többek között volt szó már okos otthonok biztonságáról is, és most is valami hasonló dologról szeretnénk beszélni, tehát eszközök, szoftverek biztonságáról, és mindez hogyan van hatással az egészségügyre, mert hogy hatással van, ezt ki lehet jelenteni. A téma átbeszélésére pedig segítségül hívtuk Dévényi Erikát, az orvostechnikai eszközöket gyártó, több mint 30 éves múltra visszatekintő, nagyon fontos, 100%-ban magyar tulajdonú Innomed Medical ZRT vezérigazgatóját. Szia!
Sziasztok!
És itt van velünk dr. Palic Tamás, a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képző központjának helyettes vezetője, aki eredeti végzettségét tekintve belgyógyász szakorvos, ez nagyon érdekes szerintem, mert hogy amúgy Tamás kiberbiztonsági szakértő is. Szia Tamás!
Sziasztok!
És hát doppergés, van egy debütálónk is, itt van mellettem, Balázs állandó szakértőként most nem tud jelen lenni, ezért Király Anna van itt velünk az éterben, aki az STFH kiberbiztonsági szakértője szintén.
Sziasztok!
Arra kérnék mindenkit, te első körben Erika hozzád fordulnék, hogy egy kicsikét mesélj arról, hogy neked miért is fontos ez a téma, a kiberbiztonság, hogy kapcsolódsz a cégetek hozzá, illetve nagyon örülnék annak, hogyha a cégetekről is egy kicsikét tudnál mesélni.
Én azt gondolom, hogy onnan kellene megközelítenünk, hogy az egészségügy, a mai egészségügy ma már digitalizáció nélkül elképzelhetetlen. Az Innomedről tudnotok kell, hogy egy magyar kutatófejlesztő gyártó cég, 34 éves múlttal rendelkezünk. Az elmúlt időben nekünk is fel kellett venni a kesztyűt, és haladtunk a világ fejlődésével együtt. A digitalizáció nem csak a cégünk életébe, hanem a partnereink felé is egy nagyon fontos dologgá vált. Épp ezért a legújabb beruházásunkat, az esztergomi gyárunkat, a gyártósorokat már úgy építettük föl, hogy digitalizált robotok vannak a gyártósoron, amelyek előállítják a készülékeket, kollaboratív robotokkal dolgozunk együtt.
És természetesen kiváltják az emberi kezet, meg a munkaerőt gyakorlatilag?
Pontosan, vagy segítik pontosan, ahogy mondod, kiváltják, abszolút megbízható, nem megy betegállományban, nem megy szülési szabadságban, nincs szabadságigénye, úgyhogy folyamatosan terhelhető. Úgyhogy igen, a modern világnak a digitális robot is a része.
Nagyon érdekes. Tök jó, hogy ebbe az irányba elkezdünk egy kicsikét menni, mert tényleg azt gondolom, hogy ez lesz a jövő. Tamás, most neked adom a szót.
Köszönöm szépen. Én a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képző központjában dolgozom, és hát a mi szervezetünk alapvetően a nevéből fakadóan is a fő tevékenység, vagy a mi missziónk, hogy az egészségügyben a vezetőket képezzük. Ez az utóbbi években egy picit bővült, mert hogy a szociális terület is hozzánk került, úgyhogy így mondom, hogy a mi kezeink között nagyon sok vezető fordult meg, vagy vezető aspiráns fordult meg, és ahogy az Erika is mondta, itt a digitalizáció gyakorlatilag a 21. században az egészségügyben is elkerülhetetlen. Tehát szinte valamennyi területen, tehát akár a diagnosztika, a terápia, fejlesztések területén, tehát minden digitális, és hát a pont emiatt, mert hogy a digitalizáció fontos, és annak az egyik alapvető feltétele a biztonság, és azon belül is a kiberbiztonság, mi gyakorlatilag így kezdtünk el dolgozni ezen a területen, és hát egyrészt a főleg az, hogy a vezetők értsék ezt a témát, értsék ezt, eléggé érzékenyek legyenek a kiberbiztonság irányába, másrészt valamilyen szinten készüljenek is erre, tehát az egyéni készségeket fokozzák. Harmadrészt pedig rendszer szinten nagyon fontos, mert hogy a kiberbiztonsági problémák, akár intézmény, akár nagy rendszer szintjén azért nagyon sok káoszt tudnak okozni, úgyhogy sok probléma adódhat a nem megfelelő biztonsági intézkedésekből.
Tehát ha jól értem, akkor ti ott a MK-n belül kiberbiztonságot is tanítotok a hallgatóknak, akik majd valamikor vélhetően az egészségügyi szféra, a szociális szféra vezetői lesznek.
Így van, tehát az egyik, ami az alap az, hogy a vezetőket megpróbáljuk érzékenyíteni a téma iránt, tehát van digitális egészségügyi terület, adatvezérelt egészség, tehát bemutatjuk, hogy mire képes az adat, hogy lehet életet menteni az adattal, és annak egy nagyon fontos része, hogy ez biztonságos legyen, és a kiberbiztonság így kerül képbe. A másik, ami nagyon fontos, és szerintem a jövő egészségügye szempontjából talán az egyik legfontosabb, vagy legkiemeltebb, hogy a felnövekvő nemzedék találkozzon ezzel, tehát a bekerülő, egyetemre bekerülő különböző területeken, egészségügyi felsőfokú képzésben tanulók szintén értsék, lássák ezt a területet, és gyakorlatilag ugyanúgy a digitális egészségügyön belül megjelent a kiberbiztonság. Pont holnap délután vagy este felé fogok a hallgatóknak erről egy előadást tartani. Szimulációkkal.
Szuper, szuper. Akkor az kijelenthető mind a kettőtök elmondásában, hogy a digitalizáció és az adattudomány az óriási támogatást tud adni az egészségügy, meg az egészségügyi ellátás, meg az orvostechnikai eszközök gyártása során.
Ezt azt gondolom megerősítjük mindketten.
Így van, és tehát még talán annyi, hogy ugye nem csak a napi működésbe, tehát ezzel szembesülünk, hanem az kell, hogy mondjuk, hogy a jövő egészségügye is erről fog szólni, tehát hogy gyakorlatilag ma már a fejlesztések, azok alapvetően adatalapú fejlesztések, tehát honnan gondolkodunk, hogy mondjuk egy molekulának, egy gyógyszernek a fejlesztése, az már nem feltétlenül a petri csészében vagy a kémcsövekben történik, hanem különböző matematikai modellekkel és modellezéssel, és ugyanígy van ez gyakorlatilag más innovatív vagy innovációs tevékenység kapcsán, hogy az adat az nagyon értékes, és a fejlesztésnek ez az alapja.
Igazából mindenhol nagyon értékes az adat. Az én szakmámban, ha elvonatkoztatunk a kiberbiztonságtól, ugye kommunikációs szakemberként is tevékenykedem, ott is nagyon fontos az adatvezérelt marketing, az adatvezérelt PR, hogy... Begyűjtjük, elemezzük, célzottan brandingelünk, célzottan hirdetünk adott esetben. Erőforrás spórolunk meg természetesen elsősorban, nem csak humán erőforrás, hanem anyagi erőforrás lehet megspórolni, másrésztről pedig a kampányokat sokkal átfogóbban és célzottabban lehet megfogalmazni, de annától ne ragadjuk el a szót, hogy neked miért fontos ez a terület, és amúgy mit lehet róla tudni, mert veled még nem találkoztak a hallgatók, bár számtalan előadás során már az elmúlt időszakban, mióta az STFH-nál dolgozol, azért szakmai fórumok rendszeres előadója vagy.
Hát ezért már korábban is voltam előadó ilyen fórumokon, de az egészen egyértelmű, hogy az elmúlt időszakban azért ez egészen besűrűsödött. Én tulajdonképpen a pályafutásom kezdete óta találkozom azzal, hogy biztonság, és azzal, hogy kiberbiztonság, ugyanis egy informatikai biztonsági termékeket gyártó-szállító cégnél rendszermérnökként tevékenykedtem még a pályafutásom elején. Úgyhogy tulajdonképpen egészen mély szintről megközelítve próbálom átlátni akár a szabályozói részt, akár a jogi részt, akár a technikai megvalósításokat.
Ami miatt érdekes lesz ez az egész, az majd a jövőben itt a beszélgetés előrehaladásával ki fog derülni, ugyanis talán ki lehet jelenteni, az Anna a projektvezetője egy nagy dolognak, ami lehet, hogy mire adásba kerül majd ez a rész, addigra már az a jogszabály, amiről most még rébuszokban beszélünk, már nyilvános lesz teljes egészében és az országgyűlés által elfogadott. Ne haladjunk ennyire előre. Helyezzük kontextusba itt az egészet. A kiberbiztonság, egészségügy, én azt gondolom, hogyha bármelyik szervezet, vagy akár egy felhasználó kap egy adathalász e-mailt, egy zsaroló vírus támadást, vagy akár egy sextortion levele, áldozatul esik, az baromira tud fájni. Főleg, ha a szervezetnek az adatait érinti, információit zárolják, titkosítják, nem férnek hozzá. Én azt gondolom, hogy különösen az egészségügyben ez rendkívül érzékeny pont tud lenni. Az elmúlt években több hírt lehetett olvasni egészségügyi intézmények ellen elkövetett támadásokról is. Mik lehetnek ezeknek a támadásoknak a céljai? Miért csinálják ezt a kiberbűnözők, Tamás? Vagy milyen fennakadást tud okozni egy-egy ilyen támadás? Leginkább azért itt túlterheléses támadásokról lehet beszámolni, illetve zsaroló vírus támadásokról, amelyeket az egészségügy érintettségéről lehetett olvasni.
Így van, ahogy mondott, tehát az egyik, és akkor visszalépünk egy pillanatra az adatra, tehát hogy a támadások közé pontjában biztos, hogy az adat megszerzése, vagy az adatnak a sajátosságainak, mondjuk az integritás meg a hozzáférésnek valamilyen blokkolása áll, és gyakorlatilag ezek a nagyobb volumenű támadások esetében pedig ugye, ami szintén középpontba kerül, hogy az egészségügy az egy kritikus infrastruktúra, vagy létfontosságú infrastruktúra, tehát ha bármi történik egy ilyen intézményben, annak társadalmi hatásai vannak. Tehát ugye ezt nagyon jól lehetett látni mondjuk a COVID alatt, vagy éppen a háború alatt, hogy a más létfontosságú szektorok mellett az egészségügyet szintén támadták, és hát pont a COVID alatt ugye voltak olyan kiberbűnözői csoportok, akik így mondom, hogy humánusak voltak, és mondjuk abban az időben felfüggesztették az egészségügyi intézmények elleni támadást.
Erről volt is egy olyan hacker csoport, aki közleményt adott ki, hogy így ők van. Most nem,
így van. És de volt, aki megtartotta ezt. Persze ennek a hátterében általában tehát vagy adat, vagy illetve közvetlen a pénzszerzés áll, de ha mondjuk a zsarolóvírus támadásokat tekintjük, akkor ott ugye nagyon sok esetben a zsarolóvírus bejuttatásával, az adatok hozzáférésének a megakadályozásával egy egészségügyi intézménynél pont azt használják ki, hogy az idő életet ment, tehát gyakorlatilag minél rövidebb idő alatt próbálják meg, és az időbeli sürgetéssel megpróbálják elérni a váltságdíj megszerzését, illetve hát a zsaroló vírusoknak ugye az utóbbi időben az újabb változatai azok az előzetes adatszivárgást is sajnos kihasználják. Tehát és
mit kezd a kiberbűnöző az adattal, ha megszerzi? Ha nem feltétlenül pénz kell neki az intézménytől, mit csinál a rengeteg megszerzett egészségügyi adattal?
Tehát ha rengeteg az adat, akkor az egyik lehetséges változat, hogy felkerül mondjuk a dark webre, és az ugyanolyan, így mondom, az adatpiacon árusítják,
tehát
és
értékesítik,
így van. Tehát erre különböző felmérések, meg kutatások vannak, és azért azoknak az a, így mondom, a konklúziója, hogy ezek az adatok mondjuk egy banki adathoz képest legalább annyit érnek, tehát mert ebben azért vannak személyes adatok, illetve hát lehetnek olyan érzékeny adatok, amelyek egyértelműen a személyhez köthetők, tehát mondjuk a genetikai adatom alapján az egyértelműen fog azonosítani. És gyakorlatilag a másik pedig, hogy ezekkel az adatokkal, tehát nem csak értékesítik, innovációra használják fel, hanem egyéb bűnözői tevékenységet is lehet használni, tehát más fronton is egyébként ki lehet használni mondjuk a személyes adatokat, tehát bank, bármilyen szociális csalások, vagy ilyesmi területen.
Anna, szerintem miért lehet különösen érdekes célpont a kiberbűnözők számára egy-egy egészségügyi intézmény?
Ugye itt Tamás csak az adat felől közelített, viszont azt is fontos kiemelni, hogy azért az egészségügy elsősorban egy szolgáltatói szektor. Tehát az még egy dolog, hogy egy zsaroló vírussal zárolják és elérhetetlenné teszik akár csak fél órára az adatokat, viszont akár ez azt is okozhatja, hogy egy sürgősségi nem tud fogadni beteget, ami ténylegesen emberéletet is követelhet, és hogyha minden igaz, akkor 2020-ban egy düsseldorfi eset volt, ahol tulajdonképpen az első olyan leírt és nagyjából bizonyított eset, ahol közvetlenül, de a zsaroló vírus okozta egy betegnek a halálát.
Ezután ki is adott az Európai Bizottság egy közleményt, hogy zéró tolerancia van a kiberbűnözők tekintetében, akik az egészségügyet támadják. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, amit Anna említett szerintem ebben az aspektusban.
Van még egy hozzáfűzni való, hogy gyakorlatilag az adat megszerzésével ugye nagyon gyakran az intézmény ellen történik, blokkolják a hozzáférést, de ennek egy durvább változata, amikor a beteget zsarolják meg azzal, hogy kikerült az adat, és mondjuk valami olyan szenzitív adat van, mondjuk egy pszichiátriai kezelés, vagy bármi ilyesmi, ami esetében így mondom, a beteget vagy az ügyfelet kényszerítik arra, hogy fizessen. Tehát
nincs lelkismeretük amúgy, tehát tényleg. Erika, most felét fordulok, nem illik ilyet kérdezni pacekba, de én akkor is már fogom kérdezni, hogy az Innomed életében valaha volt-e olyan nagyobb kiberbiztonsági incidens, ami vagy sikerrel járt, vagy nem járt sikerrel, vagy bármi olyasmi, amiről mondjuk akár büszkén mondhatjátok, hogy a rendfejteknek köszönhetően teljes mértékben meg tudtatok akadályozni. Van-e ilyen, amit elmondhatsz?
Szerencsére negatív incidens nem volt az életünkben. Ugye 34 éveről tudok beszámolni, és szerintem ez egy fantasztikus dolog. Nálunk a kibertudatosság azt gondolom, hogy benne van az életünkben. Vállalaton belül is nagyon intenzíven alkalmazzuk, nagyon sok szabályzóval, ISO előírással, munkaköri leírással, minden egyébbel. Plusz a munkavállalókat érzékenyítjük ugye az online felületek használatával kapcsolatban. Tehát nálunk ez a védelmi rendszer, az elsődleges védelmi rendszer nagyon jól működik. Nem véletlen, hogy rögtön nyitottak voltunk az első megkeresésre, amit Tamáséktól kaptunk, hogy vegyünk részt ilyen fórumokon, konferenciákon, hogy nyissunk ebbe az irányba is. Azt gondolom, hogy a fejlődésünknek az alapvető része. Ugye mi jelen pillanatban biztonságosan működünk.
Nagy örömmel hallom én ezt, főleg azt, hogy a munkavállalóknak a biztonság tudatossági szintjének emeléséért is tesztek folyamatosan. Hogy kell elképzelni? Tréningek vannak, e-learningek a szabályzatokon kívül, amit nyilván be kell tartani. Tehát hogyan edukáljátok őket?
Beiskolázzuk őket különböző konferenciákra, előadásra, és azok a kollégák, akik ott részt vesznek, azok ezt a tudást továbbadják a saját kis területükön, osztályukon, úgyhogy így terjed minden témának vagy információnak a jó híre.
Szuper ezt hallani, reméljük majd ezt a podcastot is meg fogják hallgatni a munkatársaid, mert hogy ennek a podcastnek is edukációs célzata van elsősorban, de itt majd szintén egy olyan kapcsolódási pont lesz, amiről majd annál fogom a későbbiekben kérdezni, hiszen itt a jogszabály kapcsán azért az egyes érintett vállalatoknak és szervezeteknek vannak majd, vagy lesznek majd kötelezettségei, én azt gondolom, nem is egy és nem is kettő. Ígérem, erről fogunk beszélni, csak most még rébuszokban maradjunk a témánál. Tamás, ilyet sem illik kérdezni, és tényleg név nélkül szeretném, meg cím nélkül, minden nélkül. Van-e tudomásod olyanról, hogy hazai egészségügyi intézmény ellen volt-e ilyen sikeres támadás?
Hát sajnos igen, rendszeresen fordulnak elő, tehát hogy éppen a múlt héten egy kórházszövetségi konferenciára készültünk, és a kibervédelmi intézettel egyeztettünk, és ugye nagyságrendileg kb. 50 incidens történt az elmúlt évben egészségügyi intézményekben, és ennek közel a fele az egyébként behatolással járt, tehát hogy így mondom, sajnos ez egy viszonylag magas szám, tehát hogyha azt vesszük, hogy minden harmadik héten van olyan esemény.
Az magas szám.
Van, így van, tehát illetve vannak ugye olyan akár tudományosan is feldolgozott, vagy megjelentetett, amiben a kifejezetten a zsarolóvírus támadásokat írtunk le. Ebből talán a legérdekesebb szerintem, amire egyébként az ágazatnak nagyon kell figyelni, hogy nem csak a házon belül, hanem úgy félig a házon belül is vannak veszélyek. Tehát a beszállítói láncnak a problémája, tehát ugye egy megyei kórház esetében a patológia, tehát a kórbonctani osztály egy külön üzemeltetésben működött, és az ottani informatikai rendszerbe került be a zsarolóvírus, ami gyakorlatilag átterjedt aztán a kórházi rendszerre, és okozott galibát, de hál' Istennek a szakértők azért meg tudták menteni a helyzetet, tehát nem veszett el minden beteg adat, és tudott működni a kórház.
Nem bírom ki, ne haragudjatok, muszáj most már nem rébuszokban beszélnem, beszállítói láncot említetted. Anna, hogyan kapcsolódik ez? Tehát a beszállítói láncra most már azért jobban kell figyelnünk a NIS 2 irányelv alapján, ugye? Ezt egy kicsikét tegyük kontextusba, kérlek.
Igen, én inkább onnan kezdeném, hogy miért is került bele a NIS 2-es lefedettségi körbe a beszállítói lánc, mint olyan. Hogyha megnézzük, azért az ENISA-nak ő az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség elmúlt éves beszámolói alapján egészen egyértelműen megnőttek azok a támadások, amelyek, hát most vagy sikeresek, vagy nem, ez most részletkérdés is, amelyek beszállítói lánc felől érkeznek. Tehát akár csak egy megvásárolt szoftverben van egy olyan sérülékenység, amely a beszállító, tehát az adott forgalmazó cégnek a belső folyamatbeli sérülékenységéből fakad. De akár beszélhetünk arról is, hogy valaki akár mint külső szolgáltató besegít egy adott szervezetnek az üzemeltetésébe. Ezek mind-mind olyan területek, amelyeket egyébként magyar jogszabály próbál rendezni, tehát a jelenlegi jogszabály is úgy szól, hogy legalábbis a kritikus infrastruktúrák terén, de a beszállítóktól is meg kell követelni a biztonsági előírásokat, és a szerződésbe szükséges foglalni. Hogy ez mennyire történik meg, és mennyire nem, az egy másik kérdés. Szóval az ENISA-nak a riportjai alapján egyértelműen felismerte az Európai Unió, hogy igenis ezt magas szinten szabályozni szükséges. Így a NIS 2-ben megjelenik az egészségügy, nem kifejezetten csak az aktív fekvő betegellátás, tehát már a járó betegellátás is, a magánegészségügy, nagyon fontos kiemelni, ugye egyre többen vesznek igénybe magánegészségügyi szolgáltatókat, illetve az ehhez kapcsolódó mindenféle tartalékképző szervezetek, tehát ugye egészségügyi vésztartalékok, orvostechnikai eszközgyártók, gyógyszergyártók, és itt egészen lemegyünk a vegyipar szintig, tehát ami a kórházban felelhető, akár anyagi eszköz, tehát megfogható materiális eszköz, akár szoftver, annak a biztonságát szeretné megerősítetni az Európai Unió.
A NIS 2 mentén, ami micsoda?
Hivatalosan ő a magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről szóló 2022/2555-ös EU irányelvünk.
Ha ezt valaki visszamondja a hallgatóink közül elsőre, akkor kap tőlünk egy pacsit. Rövidebb nyelvezetben, ugye rövidebb ismertető jeléül a NIS 2 szolgál, így szoktuk emlegetni, ami azért ráhatással lesz az adott tagállamoknak a szabályozási mechanizmusa, én azt gondolom. Anna nagyon sok mindent említett, ugye orvostechnikai eszközök is szerepeltek többek között ebben a felsorolásban. Erikára nézek ismételten. Ti miket gyártatok, milyen eszközöket pontosan?
Kardiológia és radiológia eszközöket, mindegyik digitalizált, és most, amikor így Anna beszélt ugye az egész történetről, és Tamást is végighallgattam, azért szerintem átfogóbban kellene ezt az egész történetet kontextusba helyezni. Mi, akik gyártók vagyunk, ugye mi közbeszerzési tendereken keresztül jutunk be egy adott egészségügyi intézménybe, azok a kiírások nem tartalmaznak semmilyen ilyen kritériumot, tehát minden gyártó a saját belső szabályozása alapján fejleszti a szoftvereket, illetve az adathalmazt a saját belső rendelkezése szerint használja fel, vagy ami megjelent a közbeszerzésbe. Úgyhogy ha ezen változtatni szeretnénk, akkor sokkal messzebbre kellene elmenni, és nem feltétlenül először hozzánk a gyártóhoz.
Igen, ezért kezdtük el többek között azt a társadalmi párbeszédet, a szabad így mondanunk, a Tamásékkal közösen, amint is ott voltatok azon a workshopon, mert mi szeretnénk, hogyha ez a jogszabály, meg majd a vonatkozó rendeletek azok olyan szinten élhetőek legyenek, hogy betarthatóak legyenek. Nem feltétlenül az az alapcélja mindenkinek, én azt gondolom, hogy megregulázzunk bárkit is és büntessen az állam, hanem tényleg az, hogy egy kiberbiztonságosabb országot teremtsünk, és ehhez tényleg hátrébb kell egy kicsikét lépni, és a big picture-t nézni, nem egyből rárontani minden érintetre, hogy akkor nálad milyen szintű a kiberbiztonság, és nézzük meg, hanem nagyon jól körülhatárolhatóan azonosítani kell azokat a behatolási pontokat, ahol be kell avatkoznia az államnak szabályozási szinten, én azt gondolom.
Jó, bocsánat, egy megjegyzés, hogy részint behatolási pont, részint olyan érzékeny pont, ahol az adat távozik, és nem azért, mert az adat a nőnüke, de az adat az fontos egyébként. Tehát az, hogy mondjuk a különböző, így mondom, hogy más országokban gyártott eszközök esetében akár kontrollálhatatlanul hova távozik az adat és mire használják a magyar adatot, az egy nagyon fontos és kritikus kérdés. Tehát itt
ez nem csak az egészségügyben,
nem csak
a közösségi médiában is.
Bárhol, így van. Az egészségügy esetében, így mondom, azért vagyunk érzékenyebbek erre, mert szeretjük az egészségügyet, itt dolgozunk, és egyébként a magyar ember adata az lehetőleg maradjon Magyarországon, és ne kerüljön ki olyan helyre, ahol mondjuk akár biztonsági kockázat, vagy mondjuk más fejlesztést szolgálhat.
Azért is érdekes, mert szeretném megkérdezni ismét Erikát, hogy ti amúgy a termékeiteket, azokat milyen piacra értékesítenek elsősorban?
Világszinten. Magyarországon vagyunk a legnépszerűtlenebbek, ezt nagyon sokszor elmondtam nagy szomorúságommal, de természetesen akár uniós vagy harmadik országbéli piacokra is dolgozunk.
És akkor vannak különféle tanúsítványaitok, szabványaitok, amiknek megfeleltek, és akkor ezek alapján a külföldi országok előszeretettel rendelnek tőletek.
Így van. Ugyanúgy közbeszerzési pályázaton vagy dílereken keresztül dolgozunk.
Miért nem vagytok annyira népszerűek mondjuk a magyar egészségügyi piacon, ha szabad így fogalmaznom?
Ez a gondolat szerintem nagyon messzire nyúlik vissza, és lehet, hogy emögött az orvosi szakma maga áll, aki ugye szereti a különböző külföldi, nagyon sok ugye tudománytanulmányt olvasnak, és ott előre próbálnak gondolkodni, és azokat fogalmazzák meg, amikor egy beszerzésre kerül sor, amiket ott ezekben a kutatásokban vagy tudományokban elolvastak. Én azért bízom benne, hogy maga ez a gondolkodásmód, akárcsak ahogy a kiberbiztonság is el fog terjedni az is, hogy ha már van itthon hazai gyártó, akkor a magyar egészségügy használja ki ennek az előnyeit, hiszen a mi készülékeink magyarul beszélnek, magyarul dolgoznak a szoftverek, magyarul jönnek, mennek az adatok, itt vannak a
magyar robotok gyártják.
Hát a robotok azok nem magyarok még sajnos egyelőre, de lehet, hogy eljön ez a pillanat is, de minden itt marad országon belül.
Igen, nagyon érdekes amúgy, hogy a televízióban, mindenfajta reklámban ugye lehet hallani, meg olvasni, meg nézni, hogy magyar embernek hazai csirkét, keresd a hazait a boltokban, vegyél hazai tejet, vegyünk hazai orvostechnikai eszközöket. Itt is legyen ez az üzenet, mert a Tamás nagyon fontos dolgot említett előbb, hogy az adat leragadva ismételten, hogy hova távozik, hova nem távozik, és maradjon itt belül, Magyarországon belül. Egy kérdés még felmerült bennem, hogy szerintetek az ágazat, tehát az egészségügyi ágazat, úgy ámlok, hogyan áll a kiberbiztonság terén? Felkészülten tud reagálni bármire is, kevésbé felkészült? Itt beszéltünk orvosokról, ápolókról, gyártásban résztvevőkről, bárkiről.
Én azt gondolom, nem vagyunk erre felkészülve. Már csak azért sem, hiszen nincs egy felülről jövő szabályozás. Tehát ha nem tudjuk, hogy mire kell készülnünk, azt nem tudjuk teljesíteni. Tehát először szerintem föntről kellene indítani ezt az egész témát.
Igen, tehát én is így látom, ahogy Erika mondta, tehát hogy nem vagyunk felkészülve. Szerintem az érzékenyítés az most kezdődött, tehát hogy láthatóak, így mondom, csoportok, intézmények, vezetők, akik már látják, hogy igen, itt valamit kell tenni, egyébként kell előrelépni. És egyetértve ezzel, hogy a szabályozás az nagyon fontos, én nagyon örültem, amikor Erika mondtad, hogy a biztonságtudatosítás, tehát hogy ugye a szabályok, ha meghozzuk vasárnapot, akkor hétfőtől még nem fog élni az a szabály, tehát nem úgy fog működni, tehát nagyon sok minden az emberen múlik, és gyakorlatilag az, hogy ez a biztonságtudatosítás, akár így mondom, hogy szabályok nélkül is, de elkezdődjön az ágazatban, tehát érzékenyítés és tudatosítás, ez egy nagyon fontos, tehát hogy találkozzanak, lássák a problémát, ne félelemként tekintsenek egyébként a területre, hanem lássák, hogy milyen kockázatai vannak egyébként a digitális világnak, és nem csak a személyes oldalon, hanem a, ugye a beteg oldalán, meg az intézmény oldalán is. Ezt a Ugye az Amerikai Orvos Szövetség ezt úgy fogalmazta meg, hogy a kiberbiztonság az nem pusztán egy technikai kérdés, hanem az egy betegbiztonsági kérdés. Tehát a 21. században a betegeink is digitális környezetben vannak, illetve ugye a munkánk az egészségügyi tevékenység is digitális környezetben történik, tehát gyakorlatilag a kiberbiztonság az ilyen értelemben az betegbiztonsági kérdés.
Abszolút, és ez teljes mértékben hot topic, én azt gondolom, és ezt az Európai Unió is felismerte. 2022 második felében, amikor is az Európai Kiberbiztonsági Hónapot tartjuk minden év októberében, tavaly már 7. alkalommal rendezték meg a külön tematikus egészségügyhöz kapcsolódó EU-s kiberbiztonsági konferenciát, és ezzel visszatérően foglalkozik az Európai Unió is, és ugye, ahogy Anna említette, a NIS irányelvvel még inkább érintett lett a szektor, kiegészítve az eddig kritikus infrastruktúrákat. Ezek mellett pedig nagyon fontos még beszélnünk, most már itt szépen lassan rátérek arról, amiről eddig csak rébuszokban beszéltem, a Mi csak Kibertan TV-nek hívjuk. De hogyan is fog ez az egészhez kapcsolódni, Anna, ezt így össze tudnád foglalni? Kérlek egy tényleg nem nagyon részletekbe belemenően, hanem egy pár mondatban, hogy jön a NIS2-höz, hogy jön ide a jogszabály, ugye Erik említette a fentről jövő szabályozást, megvalósulni látszik-e vagy sem?
Először is szerintem oldjuk fel ezt a rövidítést, hogy Kiberton TV, bár ténylegesen ez lesz, ha minden igaz, akkor a hivatalos rövidítése is. Ő a kiberbiztonsági tanúsításról és kiberbiztonsági felügyeletről szóló törvény, amely az adás felvétele pillanatában, még törvényjavaslat formában, az országgyűlés előtt van, de remélhetőleg, mire megjelenik az adás, addigra elfogadásra is kerül. Ennek tulajdonképpen két nagy szegmense van. Az egyik a tanúsítás, és nagyon örülök, hogy Erika említette, hogy rendelkeznek bizonyos biztonsági tanúsítványokkal, amelyeket elfogadnak külföldön is. Ez a kiberbiztonsági tanúsítási rész, ez tulajdonképpen megint csak egy EU-s rendeletnek az átültetése magyar jogszabályba, de arra vonatkozik, hogy egyes termékek, szoftverek, akár szolgáltatások, tehát felhőszolgáltatások, adatközpontszolgáltatások is ide tartoznak, valamiféle pecséttel lehessenek ellátva, amelyet, hogyha a magyar tanúsító hatóság által leírt szabályzat szerint megfelel a termék és megkapja a pecsétet, el tudnak fogadni a teljes EU területén. Tehát ez egyértelműen a magyar termékeknek reméljük, hogy egy kicsi versenyelőnyt fog jelenteni, és valamiféle gazdasági fellendülést. Ezt tényleg hogyan kell elképzelni? Otthon is, amikor megveszük a hűtőt, van rajta ilyen szép, színes, szagos kis matrica, hogy energetikailag ő hova tartozik. Ténylegesen az a cél, hogy mind az állampolgár, mind akár egy állami megrendelő, egy vállalat, amikor bármilyen eszközt, amit digitális eszköz beszerez, vagy szolgáltatást, akkor meg tudjon róla bizonyosodni, hogy milyen megbízhatósági szintű az az adott termékszolgáltatás, amit ő vásárolni kíván, és mindezt a kiberbiztonság szempontjából.
Kiválaszthatom adott esetben, hogy közepes, jó, kiváló minőségű terméket kívánok alkalmazni?
Majdnem alap, jelentős és magas megbízhatósági szinteket definiál.
Tehát lehetőségem lesz, gyanítom én majd, nem tudom, piaci gondolkodással felvértezve próbálom ezt most megfogalmazni, hogy lesz akkor olcsóbb, drágább, még drágább termék, gyanítom én, így lesz majd azért. Valamilyen összefüggést fel lehet majd szerintem fedezni a, hogy is mondtad, kérlek, alacsony,
jelentős és magas.
És magas között. Tehát ha én úgy gondolom, akkor az alacsony besorolásot is megvásárolhatom.
Alap,
bocsánat, tehát azt is megvásárolhatom.
Így van. De ezzel tulajdonképpen te felelősséget is vállalsz azért, hogy te csak egy alapszintű megbízhatósági biztonságot nyújtó eszközt vásároltál.
És akkor egy kicsit könnyörögjünk a szabályozói oldalra, hogy az Erika által említett felülről jövő elvárásokat is tartalmazni fogja ez a jogszabály? Tehát, hogy lesznek elvárásai a jogszabály betartatására rendeltetett szervezetnek?
Itt még egyelőre csak a tanúsításról beszéltünk, igen, most jön a másik aspektus, amely pedig a kiberbiztonsági felügyelet, ami már a korábban említett NIS2-nek a hazai átültetését kezdi meg. A tanúsítás kifejezetten magára, tulajdonképpen a termékre vonatkozik, amit valaki értékesít, forgalmaz, gyárt. Még a kiberbiztonsági felügyelet a szervezettel kapcsolatosan fogalmaz meg alapvető követelményeket. Tehát, ahogy említettük, itt kifejezetten az orvosi eszközgyártók is bele fognak tartozni, teljes gyógyszeripar, vegyipar és az összes egészségügyi szolgáltató. A szervezet szempontjából szeretne megfogalmazni részletszabályokat, viszont ezek nem törvényi szinten kerülnek rögzítésre, tehát ez várhatóan majd végrehajtási rendeletben fog a közeljövőben megjelenni. De alapszinten azért megmondja azt, hogy mi ennek a szervezetnek a teendője. Ugye mindig, amikor információbiztonságról vagy informatikai biztonságról beszélünk, kiemeljük, hogy kockázatarányos védelem szükséges, tehát egyértelműen kockázat elemzési feladatot ad a szervezetnek. Ezen kockázat elemzés alapján az összes rendszerét be kell sorolnia majd ebbe a három említett kategóriába, tehát az alapjelentős vagy magas szint egy vagy osztály egyikébe. Ezen kívül kiemelendő, hogy a tudatosítási képzéseket kötelezően előírja, és ami megjelenik, hogy szinten tartás is kötelező, ami automatikusan azt feltételezi, hogy tudjuk azt, hogy milyen szintről indulunk, és legalább azt a szintet, de természetesen fejlődést szeretnénk elérni az adott szervezetnél.
Kiket kell tudatosítani az adott szervezetnél, persze mindenkit, értem én, de hogy leginkább ez a vezetőkre vonatkozik, vagy a beosztotti végrehajtói állományra, vagy is, kettő különböző kategóriáról beszélünk, hogy kell ezt majd elképzelni szerinted?
Törvény ilyet nem ír jelen pillanatban elő, tehát nem tesz különbséget a beosztottak között. Megint csak ugye a kockázatarányosságot kell figyelembe venni. A NIS2 egyébként a vezetőket kifejezetten kötelezi kiberbiztonsági képzésen való részvételre, viszont ezen túl, hogy az adott személyi állományban esetleg mely munkakörök kapcsán tudunk tartani, akár szerepkör alapú, tehát rájuk szabott kiberbiztonsági tudatosító képzést, ténylegesen szervezeten belül, azt még egyelőre a törvény nem tartalmazza.
Nyilván persze, hogy végigveszünk egy szereplőt, egy szervezetet, akkor ott egy mondjuk egy gazdasági vezetőnek, vagy Erikának egy vezérigazgatónak véletlenül nagyobb jogosultságai vannak, mint a robotnak a gyártósoron, vagy bármelyik beosztott, akár vezetőnek, vagy akár beosztottnak, munkavállalónak. Merem nem érni, hogy ez szervezeti szinten le is van képezve, hogy mondjuk adott esetben nem tud mindenki pénzt átutalni.
Ez egyértelmű.
És hasonló dolgokat csinálni. A pénzátutalás az egy kardinális kérdés, ha szervezeteket érintő csalásokról van szó, mert itt a CEO meg a BET csalások azért fontosan jelen vannak az éterben, és sajnos magyar példa is volt az elmúlt időszakban, mondjuk egy sportszövetséget nézve, hogy téves utalás történt két alkalommal is. Erika, ti hogy álltok amúgy ehhez az egészhez? Ugye már elindult az a párbeszéd, amint ti aktívan, tök jól jelen voltatok, és ennek is köszönhető, hogy most titeket hívtunk meg ide ebbe a beszélgetésbe. Tehernek tekintetek erre, vagy igazából úgy nézitek, hogy ez egy tök jó dolog lehet, mert mondjuk kapukat nyithat meg, vagy biztonságosabbá tehet titeket is. Mi a véleményed erről az egészről?
Az igazság valahol a kettő között van. Természetesen teher, hiszen azt gondolom, hogy mi is, én is, az időgazdálkodás, ugye a legnagyobb ellenségünk, semmire nincs időnk, számtalan információ és esemény közepett állunk folyamatosan. De szerintem ez egy lehetőség. Tehát ahhoz, hogy mi fenntartsuk a folyamatos fejlődésünket, és egyáltalán tudjunk működni és jelen lenni a piacokon, azt gondolom, hogy mindig előre kell tekinteni. Tehát én, ahogy a konferencián is pozitívan értékeltem, most is csak ugyanezt tudom megfogalmazni. Szerintem a probléma nem nálunk gyártók, fejlesztőknél lesz, mert mi beállunk a sorba és tesszük majd a dolgunkat. De gondoljatok bele, a magyar egészség, ugye egy pici vidéki kórház, ahol a Windows 98-tól kezdve mindenfélével találkozunk, tehát visszafele nem tudom, hogy ez hogy fog működni, tehát mi hiába tesszük meg az elsődleges lépéseket, nem tudom, hogy összrendszer szinten, hogy fog ez az egész majd beékelődni a mindennapokba, és mikor.
Bocsánat, én egy dolgot még kiemelnék, ugyanis itt Olivier megpróbálta átfűzni a két területet, tehát a tanúsítást és a felügyeletet. Mind a NIS2 irányelv is, ennek megfelelően a törvény is úgy fogalmaz, hogy van lehetősége a szabályzónak arra, hogy bizonyos érintett szervezetek esetén kötelezővé tegye tanúsított termék használatát. Tehát itt ér össze tulajdonképpen a kettő, hogyha mondjuk egy kardiológiai eszköz szerzett egy tanúsítványt, akkor adott esetben egy egészségügyi intézmény, hogyha jogszabály ezt kötelezővé teszi, akkor csak azt szerezheti be.
Szerintem ez nagyon fontos, hogy így összeérjenek. Én pont akartam kérdezni, hogy akkor ez hogy fog összeérni egyébként. Tehát, hogyha gyakorlatilag a tanúsítás megtörténik, és egyébként akár ágazati vagy intézményi szinten ez előírásra kerül, hogy igen, ilyet kell. Ugye azért az elmúlt években elég sok fejlesztési forrás érkezett mondjuk az egészségügybe, uniós forrás, meg egyebek. Tehát, hogyha így mondom, ha a továbbiakban is mondjuk ilyen feltételek mentén tudjuk felhasználni ezeket a forrásokat, hogy igen, van egy szabályozott környezet, egyébként az eszközöknek meg kell felelnie egyébként a törvénynek, NIS2-nek és egyebeknek, akkor önmagában a biztonságos vagy kiberbiztonságos egészségügy területén egyébként nagyon nagyot lehet lépni, és gyakorlatilag ezeket mind figyelembe kell venni akkor, hogy mind a tanúsítás, mind pedig az intézmény szintjén.
Nagyon fontos, amit most mondtatok, és ez is, amit Erika mondott előbb, hogy a Windowsnak már egy nem támogatott rendszere vagy verziója fut nagyon sok egészségügyi intézményben véletően, reméljük egyre kevésbé. Jellemző ez, az elmúlt években több ilyen kiberbiztonsági jellemzést olvastam szakmámból adódóan, és egy valami közös volt bennük, mindegyik kitér az egészségügyre, és külön aspektusként, külön fejezetként vizsgálta az egészségügyet. Nem véletlenül, szerintem ezen azért a COVID segített elég rendesen, és dobotta a szektor kitettségén. És ezek a jelentések még abban voltak hasonlóak, az volt a közös nevező, hogy az orvostechnikai eszközök kitettségét emelték ki, hiszen ezek azok az eszközök, ezek jelentik, vagy jelenthetik a leggyengébb láncemet a kórházi hálózatban, mivel akár kritikus sérülékenységet is hordozhatnak magukban. Infúziós pumpákra, a képalkotó eszközökre lehet gondolni leginkább, leggyakrabban, de nagyon fontos kiemelni, nem feltétlenül gyártói oldalon van a hiba a készülékben. Ahogy Erika is mondta, úgyhogy itt nem HTK-zunk rá semmit sem a gyártókra, tehát nem az ő felelősségük exakt módon, explicit teljes egészében, hiszen a legtöbb jelentés megemlítette azt a már említett Windows-os elavult rendszer használatát, és sajnos egyes képalkotó eszközöknek kb. 20-30% olyan Windows-os rendszereket használt, amik már nem támogatott verzióval futnak a gépen. Ez akkor, ha jól látom a reakciótokat, egy elég jellemző probléma itthon is.
Ez is jellemző probléma, de gondoljatok bele olyanba is, hogy nem egyszer ugye a közbeszerzés úgy van kiírva, hogy mondjuk Wi-Fi támogatott készülék kerüljön be az egészségügyi intézménybe, oda szállítod a készüléket, beüzemeled az osztályon, kint a folyosón várakozik 35 ember, különböző online dolgokat néz a telefonján, vagy bármi egyén, és ott mennek az adatok össze-vissza a levegőbe, és megbolondulnak a készülékek. Vagy nem kapcsolódnak fel, vagy nem mutatják azt a jelet, amit kell. Tehát ezt próbálom mindig mondani, hogy átfogóbban kellene átgondolni ezt az egészet, és nem csak a mi gyártói szintünkön. Mi meg fogunk tenni mindent, amit nekünk meg kell, de az egészségügyi ágazatnak, az egészségügy működésének kell megváltoznia.
Abszolút egyetértek, tehát hogy itt nem csak gyártói oldalon van, hanem egy picit így mondom, a divatos szó az ökoszisztémának kellene biztonságosnak lenni. Tehát amikor mondjuk egy kórházon belül, vagy annak az adott egységén belül, mondjuk egy sürgősségi osztályműtő, vagy bármi, ha bekerülnek az eszközök, akkor ott gyakorlatilag egységesen kell a biztonságot nyújtani, vagy biztosítani. Én azt gondolom, hogy az ilyen jogszabályi környezettel, meg tanúsításokkal nagyon fontos, hogy felmenő rendszerben lehet ezt biztosítani, és így mondom, hogy remélhetőleg néhány éven belül azért ez nagyfokú, tehát egy jelentős ugrás lesz a biztonság tekintetében. Ugye sajnos nagyon sok olyan eszköz van, amelyek akár régebbi gyártásúak, vagy valamilyen régi vezérlőrendszer vagy platformon működnek, aminek nagyon nehéz a gyors cseréje. Illetve én azt gondolom, hogy azt érdemes még megemlíteni, és ezért is fontos, hogy akkor a magyar termék, magyar tanúsítás, magyar kórházban, mert hogy gyakorlatilag az egészségügy működésében ezek a medikai eszközök ugye ugrásszerűen nőnek. Tehát gyakorlatilag a korszerű egészségügyben az, hogy különböző szenzorok vannak a betegen vagy éppen a kórházban, ez nagyon fontos, mind a beteg gyógyítása szempontjából, mind az intézményi működés vagy rendszer szervezés szempontjából, és pont ilyen tekintetben nem mindegy, hogy egyébként ez mennyire biztonságos, tehát akár mennyire feltörhető, illetve így mondom, azt az adatot az kihasznosítja, vagy éppen kitorzítja egyébként az adatot, mert ugye a rossz indulatú károkozás esetében akár ilyen is történhet.
Nagyon szeretném, hogyha egy kicsikét a hallgatók tisztább képet kapnának erről a jelenségről, amiről most beszélünk. Anna, hozzá fogok fordulni első körben, hogy miért fontos az, hogy az egészségügyi intézmények és maguk a felhasználók is akár otthon naprakész szoftvereket használjanak, és mondjuk olyan megfelelő, akár biztonsági tanúsítványon ellátott, vagy biztonságos eszközöket, amelyek kint vannak a hálózaton és wifi-s eszközök gyakorlatilag.
Ez nem csak az egészségügyben fontos, és nem csak otthon, hanem minden más ágazatban is. Tehát egy ilyen tényleg egységesen magas szintű kiberbiztonságot szeretne az Európai Unió, így Magyarország is ezt tűzte ki célul. Hogy miért is fontos? Hát tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, egy szoftverről, termékről azt állítani, hogy nem sérülékeny felelőtlenség, ugyanis az éppen aktuális állapot alapján nem tudunk róla, hogy ne adj Isten, feltörhető lenne. Viszont holnap egy hacker csapat, hogyha nagyon nekiáll, és van rá erőforrásuk, pénzük, mindenféle ráfordítható idejük, akkor egészen egyértelműen lehet, hogy találnak egy olyan rést, amit valaki nem vizsgált. Tehát ezek a sérülékenységek általában úgy derülnek ki, hogy tényleg valaki veszi a fáradtságot, és nekiesik az adott rendszernek. A frissítések nagyon sokszor, ugye látjuk operációs rendszereknél tipikusan, fel vannak tüntetve, hogy akár biztonsági frissítés érkezik el, vagy egyéb más funkcionális frissítés. A biztonsági frissítések kikapcsolását nem ajánljuk, sőt, kifejezetten én betiltanám azt a lehetőséget, hogy ki lehessen kapcsolni, de mondjuk az előfordulhat, hogy akár egy ennyire elavult operációs rendszer esetén, hogy a frissítés már nem is tud érkezni rá, hiszen maga a gyártó már nem támogatja, ezáltal tulajdonképpen egy X évvel ezelőtti állapotban megreked, miközben a technológia fejlődik, így természetesen a támadók is fejlődnek, így elképzelhető, hogy találhatnak egy rist a pajzson.
Ez azért nagy részt azt gondolom, hogy anyagi terheket is ró a szervezetekre, tehát hiába akarom én a Commodore 64-emet lecserélni valamilyen PC-re vagy laptopra, egyszerűen nincsen rá pénzem, vagy a PS3-amat már PS5-re, mert azon vannak a legmenőbb játékok, próbálom átkonvertálni egy kicsit emészthető változatra az elhangzottakat. Ha nincs rá pénzem, nem tudom ezt megtenni. Azért ez az egészségügyben, és most direkt tehát ez a téma, úgyhogy erre szeretnék fókuszálni, kiemelten jelentős tényező tud lenni.
Igen, tehát az egyik az, hogy tehát a biztonság kapcsán, tehát a legegyszerűbb példa vagy analógia, hogy a kertünkbe is bejönnek, hogyha legalább alapvető határvédelem vagy egy kerítés nincs, tehát, és mindig mérlegelés, tehát mennyibe kerül, vagy milyen ráfordítással jutok be egy helyre. Tehát a támadó ezt mindig mérlegeli, de pont legutóbb olvastam egy statisztikát, hogy azért a sikeres kibertámadásoknak a közel 90% az egyéni gyengeség. És nyilván nem csak ez az egy szempont van, hanem ez olyan, mint egy svájci sajt, tehát, hogy a lyukok egymás mögött vannak. Tehát, hogyha van valami egyéni probléma, utána valamilyen jogosultságkiosztási probléma, van technikai probléma, és a többi, és akkor gyakorlatilag bejutnak a rendszerbe. Tehát, hogy igen, régi technikai eszközökön nehéz biztosítani a jó kiberbiztonságot, de ha az emberi tényező nincs befolyásolva, vagy nincs képzés, nincsen biztonságtudatosítás, akkor a legjobb technikai eszköz sincs. Szoktam mutatni az előadásokon egy ilyen klasszikus karikatúrát, amiben egy ringben áll. Az egyik oldalon bemutatja a bíró, hogy akkor az egyik sarokban a legmodernebb tűzfalak, meg proxy, meg mindenféle izé, a másik oldalon pedig itt van a mi dévünk, aki egyébként ugye az emberi problémát vagy tényezőt okozza, tehát és gyakran ugye a dév győzedelmeskedik a tűzfalak felett, úgyhogy...
Ne legyél olyan, mint dév. Mindig az ember a leggyengébb, látszem. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Sziasztok. Az STFH kiberbiztonsági podcastjét hallottátok. Reméljük, mai részünkben minden kiberült, mert a kiberbiztonság közös érdek és közös felelősség. És ne felejtjétek, hamarosan ismét minden kiberült.